Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Köszönöm, hogy eljöttek ma este magam nevében és hát a Magyar Tudomány nevében, amelyetnek az ünnepét tartjuk. Az idei évben a valós és a virtuális világok kapcsolata a tudomány ünnepének a fő mondanivalója, és hát én magam, aki ugye a gazdaságnak különböző területeivel foglalkozom, úgy gondoltam és gondolom, hogy a felkérés arra szólt, vagy legalábbis arra is szólt, hogy ezt a valós és virtuális, a valós és reálisat hát szembeállítva vágyakozásokkal, reményekkel, egyebekkel beleillesszük valahogy ebbe az általános gondolatmenetbe. Az előadásom nagyon egyszerű szerkezetű, először egy ilyen út értékelést szeretnék adni, majd a fő részében a gondolatmenetnek a jelenlegi helyzetünk, gazdasági helyzetünknek a rövid értékelésébe, és hát oknyomozásba fogok kezdeni, és hát remélem, hogy el is jutok valahová, és a végén a kilátásokról szeretnék néhány gondolatot elmondani. Bevezetésképpen két megkötés. Az egyik az az, hogy az egész előadás a hosszú távú fejlődési gazdasági trendekről, tendenciákról fog szólni. Ha nem is nagyon sok év, de minden esetre azért messze kormányokon átnyúló periódusok fognak itt szerepelni, és ezáltal, vagy ezzel összefüggésben nem aktuál gazdaságpolitikáról lesz szó. A napjaink konkrét eseményei, kérdései nem szerepelnek az előadásban. A másik az az, hogy az előadásnak szigorúan gazdasági fókusza lesz. Nagyon jól tudom, sőt bőszen vallom, ugye, hogy a gazdasági teljesítmény és a gazdasági helyzet alakulása az nagyon nagy mértékben, sokszor meghatározólag függ politikai és társadalmi kérdésektől, olyanoktól, amelyeknek a befolyása akár közvetlenül is hat a gazdaságra. Én ezeket legfeljebb ilyen kitekintés szintjén, vagy ilyen konnektor elv alapján fogom említeni, tehát nem fogok sem a politikai, sem pedig a tágabban vett társadalmi kérdésekkel foglalkozni. Hogyha belevágunk a gondolatmenetbe, akkor azzal kezdeném, ugye, hogy most negyed százada annak, hogy a rendszerváltásnak nevezett történelmi eseménysorozaton átestünk, amely valóban nagyon fontos, hát sok száz év távlatát megnézve is fontos eseménye volt a magyar társadalomnak. Nagyon kívánkozik tehát, hogy bizonyos szinten ezt az időszakot vagy időpontot tekintsük kiindulásként. Amikor is a gazdaság ugye sok évnek a reform folyamatai után jutott el oda, hogy közvetlen célként tűzhette ki maga elé a piacgazdaságba való átmenetet. Ezek a reform folyamatok lényegében azt lehet mondani, hogy már az 50-es, 60-as évektől kezdődően folyamatosan végigkísérték a magyar gazdaságot, óriási hullámzásokkal, buktatókkal, de az egészen biztos, hogy nagyon nagy rutinunk volt abba, hogy a gazdasági reform folyamatát érzékeljük. A 80-as években a gazdaság helyzete lényegében ellehetetlenült, és hát egyrészt ugye olyan makrogazdasági jelenségek keletkeztek, amelyeknek hát ugye a kezelése az nem nagyon látszott, elsősorban adósság szempontjából. Másrésztről pedig a tudomány is letette a voksát, elsősorban Kornai Jánosra utalok, ugye, aki a Hiány című művével megalapozta azt a gondolatmenetet, amit nagyon sok közgazdász, köztük én is magaménak vallottam, akkor már nevezetesen, hogy a szocialista gazdaság nem reformálható az adott társadalmi feltételek mellett, tehát lényegében egy lehetetlen helyzet állt elő, és hát tulajdonképpen ez előkészítette a terepet ugye egyfajta fontos változás sorozat előtt. Ugye nagyon kedvező volt a nemzetközi környezet, mindannyian nagyon jól tudjuk, elsősorban ugye a Szovjetunióban lezajlott változások, ugye lehetőséget teremtettek egy nagyobb mozgástérnek a kihasználására, és hát ennek volt az eredménye, ugye az az adaptációs szándék, amely kialakult magyar társadalomban, nevezetesen, hogy hát ugye különböző politikai meg ideológiai felhangokkal, de hogy visszaköveteljük helyünket Európában, adaptálódjunk azokhoz a viszonyokhoz, amelyeket a nyugat-európai országoknak a gyakorlatában láttuk. Tehát kialakult egy olyan helyzet, amikor szükséges volt a gazdasági, gazdaságpolitikai fordulat, és ugyanakkor megvolt a lehetősége is a körülmények alakulása kapcsán. Tehát lényegében ebből a szempontból egy áldott pillanata volt ez a magyar társadalom fejlődésnek. Ugyanakkor viszont nem volt egyáltalán világos, hogy abból az állapotból, ahol voltunk, és amit ugye röviden pár szóval vázoltam, hová szeretnénk eljutni. Ugye, ha körülnéztünk Európában, akkor azt találtuk, hogy nagyon sok eltérő társadalmi, gazdasági rendszer működött egymás mellett. Mindegyik ilyen vagy olyan módon demokratikus piacgazdaságnak mondotta magát, és hát afelől nem is volt vita tulajdonképpen, hogy ezeket a szavakat, kapitalizmus, piacgazdaság, és különösképpen a demokratikus piacgazdaság, ugye nagyon sokan magukénak vallották azok közül, akiknek befolyásuk meg hatásuk volt arra, hogy hová induljunk el, de hát ugye az irány az többféle volt, mert hát a szakpolitikusok azok legalább ezt a négy modell csoportot valójában, mert hiszen minden ország más, és csoportosítani őket áll némi kockázattal, de hogy ezeket az ország csoportokat, ugye mint különböző irányokat tudtuk megnevezni, ugye az angol száz világ, Anglia, Írország, a skandináv területek, a kontinentális Európának a német-holland modellje, vagy pedig hát a mediterrán, görög, olasz, bizonyos mértékben a francia, portugál, spanyol területek, ugye más és más jellemzőkkel rendelkeztek. És hát ez nagyon nagy kérdés volt szakemberek előtt, és hát a közvélemény előtt is, hogy vajon akkor mit fogunk csinálni, milyen irányba tudunk elindulni. Az nagyon gyorsan kiderült, hogy egyik irányba sem indulunk el. Sokkal később vallottuk be valójában magunknak is, de kialakult emellett a négy modell mellett egy közép-kelet-európai modell és egy FAK modell a volt Szovjetunió országainak a helyén, vagy romjain, hogyha úgy tetszik. Na most ugye nagyon nagy a kérdés, hogy hogyan viszonyulnak ezek a modellek egymásra. Természetesen érdemes lenne elemezgetni ezeknek a modelleknek egyenként is a sajátosságait. Én két dologra szeretném csak felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy ezek az országok erősen különböztek egymástól, az egyik legfontosabb, legalábbis az általam vélt szempontok közül, ez egyik legfontosabb, nevezetesen, hogy milyen a központosítottságnak a mértéke, mekkora az államnak a szerepe az egyes országokban. Ugye itt a függőleges tengeren a százalékban van kifejezve a teljes adóbevétel, ugye a GDP százalékában, mint a központosításnak egy nagyon fontos mérőszáma, és hát azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen nagyon, ugye a számok nagyon-nagyon eltérőek egymástól, hiszen több mint duplája ugye a központosítás mértéke a kezdő időszakban Angliában, mint mondjuk a közép-kelet-európai országokban. És hát ugye látjuk a helyzet alakulását az elmúlt 20 esztendőben, és azt látjuk, hogy az eltérések azok ingadoztak, tehát hol előfordult az, hogy egyik ország megelőzte a másikat, de lényegében azért azt lehet mondani, hogy ez a központosítottságnak a mértéke, a tartós jellemzője volt egyik vagy másik országcsoportnak. A másik adat, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy ugyanakkor, ugyanezekben az országcsoportokban az életszínvonalnak az alakulását jelző, jól-rosszul jelző, egyfőre jutó GDP alakulása eltérő volt ugye a központosítottságnak a mértékétől, és azt is látjuk, hogy itt több esetben keresztezik egymást a vonalak, tehát többször fordult elő, az egyik ország előzte a másikat az egyfőre jutó GDP tekintetében. És ezt a két diát én csak arra használom, semmi másra, hogy bemutassam azt, hogy nem lehet hozzákötni a gazdasági sikerességet egyik vagy másik modellhez közvetlenül. Tehát nem lehet azt mondani, hogy milyen jó lett volna, ha egyiket vagy másikat csináljuk, tekintettel arra, ugye, hogy sok mindenféle más tényező befolyásolja, ugye, hogy az egyes országcsoportok hová kerülnek. Na de akkor mi legyen Magyarországgal? Ugye ebben a helyzetben. Talán sokan emlékeznek rá, ugye, hogy a 90-es évek elején Hankis Elemér meghirdette a Találjuk ki Magyarországot mozgalmat, ugye, mert hát az ő nagyon hát differenciált gondolkodása és elmélyült társadalmi ismerete, ugye tiltakozott az ellen az ad hoc gazdaságpolitika, ad hoc politikai intézkedések, ad hoc események ellen, amelyeket tapasztaltunk, amiben hát ugye nagyon nagy szerepet játszott az, hogy nem volt alkalmunk, nem volt módunk ezt a magyar modellt kigondolni, kidolgozni előre. A rendszerváltás természetszerűleg, tehát ez nem valakinek a hibája, természetszerűleg nem volt és nem lehetett modellszerűen úgy előkészítve, ahogy az egy társadalomtudós szívesen látná. Na most ugye az, hogy milyen modell alakul ki Magyarországon, és hogy honnan tudunk a gazdaságban és a gazdaságpolitika elindulni, az több egymással összefüggő tényező befolyásolta. Ugye az első dolog az magának a nem fontossági sorrend, hangsúlyozom, meg összefüggenek egymással, a rendszerváltásnak a megválaszolatlan kérdései. Nagyon sok olyan téma merült fel a magának a rendszerváltásnak a folyamatában, nagyon nagy történelmi értelmet hihetetlen rövid idő alatt, amelyekre nem igazán adtunk, és nem igazán tudtunk választ adni. Meg kell mondani, hogy ezek közül a kérdések közül a gazdasági kérdések azok elég prominens módon szerepeltek. Egyrészt azért, amire már korábban utaltam, hogy mintha egy kicsit hozzá lettünk volna szokva a gazdasági reformokhoz, és nagyjából volt egy olyan szemlélet a közgazdászoknak egy jelentős részében, ami ezeket a folyamatokat is, hát egy kicsit nagyobb megrázkódhatásra járó, de valahogy abban a reform folyamatban beleillő gondolatmenetnek érzékelte, amiben korábban részünk volt. Hát persze, ugye a piacgazdaságnak különböző jelei, vagy különböző elemei be voltak építve már a magyar gazdaságban, lehetett kisvállalkozásokat csinálni, ugye az intézményrendszer tolódott el ugye abba az irányba, és hát sok minden más lehet még mondani, de nagyon érdekes és izgalmas az, amit Németh Miklós, a akkori miniszterelnök, a rendszerváltás előtti utolsó kormánynak a miniszterelnöke, az emlékirataiban, említés előadásaiban is hallottam tőle, ugye, hogy nem tudta rávenni, hát ez az ő visszaemlékezésen, és erre támaszkodom, nem tudta rávenni a kerekasztaloknak a részvevőit arra, hogy a gazdaság kérdéseivel eleget foglalkozzanak, mindenket sokkal inkább a politikai rendszerváltás, a jogi kérdések, és hát ugye a társadalom átalakulásnak ezek a sokkal kevésbé járt, és ugyanakkor szintén nagyon izgalmas kérdései foglalkoztattak elsősorban, és hát valahogy háttérbe szorult a gazdaságnak a kérdései. Ennek kapcsán ugye hát például a kokáira privatizációnak a folyamatával szemben ugye elég védtelenül álltunk. Hát ugye nagyon sok közeli jó barátom vett részt ebben a folyamatban, és hát nagyon sokszor hallottuk, hogy nem tudjuk, mit kell csinálni. Egyszerűen ugye nem volt ilyen tapasztalat, nem csak nálunk, hanem a világban sem, ugye mint a szocialista ország privatizációja. Tehát nem csoda az, hogy hát ugye megválaszolatlan kérdések sor állt előttünk. A második jelenség, amire szeretném felhívni a figyelmet, ugye az, hogy az állami űrelosztásnak Magyarországon láthattuk, hogy a szintje az feltűnően magas volt más országokhoz képest, ami hát ugye lényegében a kádári politikának és gazdaságpolitikának egy egyenes következménye volt, amelyik ugye a politikai lojalitás ugye különböző ilyen életszínvonal engedmények alapján vélte megteremteni, vagy legalábbis megalapozni. És hát ennek következtében ugye már a 70-es évektől kezdve ugye feltűnően magas volt az állami űrelosztás szokásos szintje. A szokásos szó azért nagyon fontos, mert ugye a magyar társadalomban megélt és ma is él, valójában, majd erre még visszatérünk. Elvárás ugye az iskolarendszer állami támogatására, az egészségügy állami támogatásra, az öngondoskodásnak a gondolata az felettébb szokatlan volt, és így tovább. Tehát ez megkötötte a gazdaságpolitikának és a politikának is a kezét abban, hogy modellt válasszon, illetve azon belül paramétereket határozzon meg. Egy harmadik nagyon fontos elem volt a civil társadalomnak a fejletlensége, ami nem csoda, szintén ugye a szocialista rendszerben, hát még az utolsó időszakban sem volt nagyon könnyű mondjuk egyesületet alapítani, és hát ugye más civil kezdeményezéseknek az esélyei is nagyon rosszak voltak. Ezt nem szeretném nagyon ragozni, azt hiszem, hogy sokan átéltük ezt ebbe az időbe. Inkább csak azt szeretném elmondani, hogy miért fontos ez nekem a gazdaság szempontjából. Ugye én nagyon hiszem ugye azt, hogy a gazdaságnak a két alapvető koordinációs eszköze, a piaci és az állami szabályozás mellett hihetetlen fontosak azok az etikai, kulturális elemek, amelyek befolyásolják mind a két nagy erőt valamennyire képesek visszatartani, vagy féken tartani, hogyha az el akarna menni valamilyen irányba, és segítenek az egyensúlyteremtésben. Egy fejletlen civil társadalomban ennek az esélye lényegesen kisebb, mint egy olyan helyzetben, ugye, ahol hát a sok évtized vagy évszázad fejlettség áll a civil szféra mögött. A következő dolog az, hogy akár tetszik, akár nem, függőségben voltunk tőkében és technológiában a fejlett országoktól. Ugye az, hogy a magyar társadalomban nem tudott felhalmozódni jelentős tőke ahhoz, hogy itt a privatizációt a hazai tulajdonnak az talaján valósítsuk meg, az nem csoda, hiszen hát ugye meglehetős nehéz volt a szocialista időkben tőkét felhalmozni. Nagyon kevés olyan vállalkozó volt, hogy a 80-as évek vége felé ez kialakult már néhány ilyen vállalat, de ezek inkább hát ugye extrém példáknak számítottak. És hát technológiában nem csak a kokomlista volt az, amelyik ugye akadályozta azt, hogy Magyarország a legfejlettebb technológiát alkalmazza, hanem hát a befogadó közeg sem volt alkalmas, a társadalmi gazdasági közeg arra, hogy akár az üzemi szinten, akár pedig a váltközi kapcsolatokban, akár a műszaki értelemben, akár a menedzsment értelemben technológiára van a legfejlettebb változatokkal állhattunk volna elő. És végül, de nem utolsó sorban azt szeretném megemlíteni, hogy vagy egy sajátos modellideál jellemezte a magyar társadalmat, ami sehol máshol nem jelent meg, legalábbis én nem találkoztam erre vonatkozólag olyan kutatással, amire itt hivatkozhatnék, de minden nap járkában a magyar társadalomban. Ugye feltűnő volt az, hogy számunkra, magyar társadalom számára, ugye amit szerettünk volna elérni, az nagyjából ez a bizonyos kontinentális vagy skandináv modell, ugye arra vett irányt a magyar dolgozó nép. A másik oldalon viszont a ráfordítás oldalán sokkal inkább a mediterrán gondolkodás jellemezte a magyar társadalmat, amelyik lényegesen lazább, lényegesen nagyobb súlyt helyezett arra, hogy a munkakörülmények kellemesek legyenek, mint arra, hogy azok olyan nagyon hatékonyak lettek volna. Na ez az a környezet, amiben azt gondolom, hogy elindultunk ugye abba az irányba, hogy egy ilyen demokratikus piacgazdaságot, újszerű kapitalista rendszert teremtsünk. És nézzük meg, hogy mire jutottunk. Ez már az előadás második része. Ugye az, hogy ezt hogyan tudjuk értékelni, ahhoz különböző oldalakról lehet hozzáállni. Én három értékelési szempontot hoztam most el önökhöz. Az első egy kulturális megközelítés, ami tulajdonképpen a társadalom értékvilága szempontjából szeretne valamit mondani. A második egy gazdaságtechnikai megközelítés, amely azoknak a makromutatóknak az alapján mond valamit a helyzetünkről, amelyek hát ugye a növekedéssel, az egyensúlyjal, az inflációval, az eladósodottság esetekkel függenek össze, míg a harmadik ugye a versenyképesség oldaláról közelít, nevezetesen ugye abból a szempontból, hogy nagyon sok szempontot, tényezőt mérlegelve, társadalmi és gazdasági tényezőket együtt, mi az a potenciál, ami benne van a gazdaságban, mik azok a képességek, amelyeket hát ugye magunknak mondhatunk. Na hát vegyük sorra ezeket a szempontokat. Az elsőhöz egyetlen dián van, valószínűleg sokan látták, mert nagyon sok helyen szerepelt, remélem jól látható. Ugye a World Value Survey, a világérték felmérésnek az idei eredményét látjuk a térképen, az érték térképen, amelyen két tengely található, a vízszintes tengelyen az origóhoz közeli részen helyezkednek el azok az országok, amelyeknek az értékvilágára az önmagunkról való gondoskodás szerepel a középpontban, az egyéni hát túlélési esélyek megteremtése, és hát ugye aki számára ez ismerős, a Maslow-i szükséglet hierarchiának az alsóbb szintjeinek a megjelenése lenne a jellemző, míg a másik végén ugye ugyanennek a skálának azok az értékek szerepelnek, amelyek a közügyekben való részvétel, a társadalmi kérdések iránti érdeklődés és ezek aktív befolyásolására a törekvés szerepel. A függőleges tengelyen az origóhoz közel azok az értékek vannak, amelyek az úgynevezett hagyományos családi, vallási értékekre vonatkoznak, vagy kapcsolódnak. A felső szárán ennek a tengelynek pedig a racionalitás, a tiszta, szekuláris gondolkodáshoz közelebb álló országok találhatók. Na most hát ugye Magyarország az itt helyezkedik el ezen a térképen, ahogy tetszenek látni, és a következő nagyon érdekes megnyilvánulást, hogy szeretném elmondani ezzel kapcsolatban. Ha megnézzük a vízszintes tengelyt, a vízszintes sorozatát az országoknak, akkor azt látjuk, hogy Magyarországnak az elhelyezkedése körülbelül azokkal az országokkal van együtt, az osztrákokkal, a franciákkal, a svájccal, Izlanddal, akik, hát ha úgy tetszik, ilyen modellországokként szerepeltek, akiket szeretnénk hasonlítani. Tehát a racionalitás tengelyen ezekkel az országokkal szerepelünk együtt. Ezzel szemben, vagy ezzel, igen, a függőleges tengelyen, ugye azt látjuk, hogy Magyarország, ugye az egyrészt a dél-kelet-ázsiai országokkal, másrészt pedig kifejezetten fejletlen országokkal van egyfajta közös tengelyen, ami azt jelenti, ugye, hogy a magyar társadalom nagy részét ez a bizonyos befelé fordulás, a saját körülményeimbe való bezárkózás, és nem pedig a közélet felé fordulás jelenti. Most nyilvánvaló minden ilyen felmérésnek rengeteg problémáját lehet említeni, önmagában véve egy ilyen szlájdról természetesen egy előadást meg lehet tartani, de annyit szeretnék elmondani, hogy itt azért egy ellentmondás nyilvánvalóan érzékelhető, akkor, amikor ezt az értékrendszert a kapitalista társadalom, vagy ha úgy tetszik a demokratikus piacgazdaság szempontjából nézzük meg, hiszen ugye miközben ugye a racionalitás oldaláról a társadalom elfogadja azokat a tevékenységeket, amelyek ehhez a fajta modellhez, a demokratikus piacgazdasághoz tartoznak, aközben ugye azokat az értékeket, amelyekre ez a demokratikus piacgazdaság épül, a kooperációt, az együttműködési hajlamot és a közérdekfeléről érdeklő, és azokat nem vallja olyan hangsúlya, mint ahogy azok az országok, akiket szeretjük hasonlítani magunkat. Nem akarnék belemenni, nagyon jól lehet politikailag használni ezt az értékstruktúrát. Egy dolog egészen biztos, hogy meglehetősen zavart helyzetet teremt, akkor, amikor a modellnek a kibontakoztatásáról van szó. Na, még erre visszatérünk, lépjünk egyel tovább. Amikor a növekedésről beszélünk, ugye a GDP növekedésről, ami hát ugye nyilván csak egyik mutatója a fejlettségnek, de hát ugye eléggé fontos mutatója, akkor a következőt látjuk. Ugye ez a szürke sáv, ez azt jelenti, hogy a volt szocialista országok, akikkel ugye összehasonlítható pályát futottunk be az elmúlt két évtizedbe, ugye hol van az ő sávjuk alsó és felső határa, a bordó vonal jelenti Magyarországot ebben a helyzetben, vagy ebben a skálában, és hát a szerepel ugye még a volt szocialista országoknak, a többi volt szocialista országnak az átlaga, illetve ahogy látjuk Ausztria, mint az az ország, amelyik, ha úgy tetszik, legközelebb áll azért hozzánk. Azt látjuk ugye, hogy a magyar gazdasági növekedés az az időszaknak az elején, ugye tulajdonképpen a fejlődésben ugye a felsőbb rétege felé helyezkedett el a volt szocialista országoknak, tehát a legjobb volt szocialista országoktól nem voltunk nagyon messze. Ez a távolság egyre növekedett, és egészen az elmúlt két vagy három esztendőig ugye gyengébb fejlődést mutattunk, mint a volt szocialista országok általában, ezeknek az átlagát tekintve is. Más megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy a többi volt szocialista országhoz képest rosszabbul teljesítettünk a gazdasági növekedés szempontjából. Ugye ők közelebb kerültek, ha úgy tetszik, a mintaként választott Ausztriához, mint Magyarország. Az elmúlt két évnek a fejleményeiről nem szeretnék közelebbről vagy többet beszélni, ezek nyilvánvalóan valós eredmények, azt is tudjuk, hogy ugye elég sok egyszeri tényező játszott ebbe szerepet, amiknek a hatására a következő időszakban már legalábbis rövid távon nem számíthatunk. Ha tovább megyünk, még két mutatót szeretnék ebben a műfajban mutatni. Az egyik az államháztartásnak a hiánya, illetve a többlete. Azt látjuk, hogy Magyarországon a kezdeti időszakban, amire itt adatom van, ugye Magyarországon nagyon alacsony volt az államháztartási hiány. Nagyon magas volt az államháztartási hiány, lényegesen magasabb, mint a volt szocialista országokban általában. Ez a helyzet az utóbbi időben megváltozott, és hát ugye Magyarország sokkal jobban teljesít, mint az időszaknak az elején. Ez ugye nagyon határozott politikai cél volt, és ezt a célt ezt a kormányzat el is érte. A harmadik ilyen mutatónk ugye a külső adósságállomány, mert az országnak az eladósodásának az egyik fontos mutatója, ahol azt látjuk, hogy messze magasabb volt ez a adósságállomány a GDP százalékában, mint a többi volt szocialista országban vagy Ausztriában. Egy rövid időszakban, ugye, főként a magánnyugdíjpénztáraknak köszönhetően ez a dolog ez lecsökkent, de hát ugye utána elég gyorsan visszakapaszkodott, és továbbra is nagyon messze fölötte vagyunk a többi volt szocialista ország átlagának. Ami azt jelenti, ugye, hogy valóban csökken a nettó külső adósságállomány, és ez jó dolog, de ez a csökkenés ez sajnos nem olyan mértékű, hogy lényegesen változtatná, vagy egyáltalán változtatni tudhatná a helyzetünket a többi volt szocialista országhoz képest. Itt van a legutolsó ilyen makro mutató, amit szeretnénk mutatni, és sajnos ez a legrosszabb, ugyanis ez egy sajátos mutató, ugye az Egyesült Államokat véve 100%-nak azt mutatja meg, hogy egy ledolgozott munkaórára mennyi GDP termelődik az egyes országokban, az OECD országaiban, tehát a fejlett ipari államokban, és azt látjuk, hogy Magyarország 44,1%-át teljesíti az Egyesült Államoknak ebből a szempontból, és hát alig valamivel többet, mint a 82,5%-on lévő euróövezeti országoknak. Ez ugye más megfogalmazásban azt jelenti, hogy amikor a magyar dolgozó reggel bemegy dolgozni, majd délután hazamegy, a kettő között durván fele annyi GDP-t termelt, mint a nyugat-európai. Na most ugye ez egy önálló tanulmányt érdemlő jelenség, mert ez nagyon nem egyszerű kérdés, és semmiképpen nem azt jelenti, hogy az átlag magyar rosszabbul dolgozik, mint az átlag nyugat-európai. Itt a rendszer struktúrája olyan, ugye, hogy én azt szoktam mondani, hogy sajnos ugye a rendszer struktúra olyan, hogy az egyéni teljesítményeket nem is engedi társadalmilag magas szintű összteljesítményé összeállni. Itt olyan tényezők játszanak szerepet, amelyekről később még fogok beszélni a kooperációval, a vállalatszerkezettel kapcsolatban. Nos, tehát akkor azt látjuk, hogy ezeknek a makromutatóknak a tekintetében ugye változó mutatóknak az alakulása, de összességében a többi volt szocialista országhoz képest ebben az időszakban, a rendszerváltás után Magyarország gyengébben teljesített. A versenyképesség egy nagyon sajátos tényező. Ugye tulajdonképpen, ahogy mondottam a bevezetésben, hogy ezt a potenciált fejezi ki, amivel egy ország rendelkezik afelől, hogy a nemzetközi versenyben helytállva ugye növelje ugye a szerepét, és növelje a súlyát, és növelje a társadalmi jólétet. Na most ezt nagyon sokféleképpen lehet mérni, ezt a versenyképességet. Ugye én egyetlen egyet emeltem ki közülük, a Világgazdasági Fórumnak, a World Economic Fórumnak a versenyképességi rangsorát, amely évente jelenik meg, és durván 140 országot rangsorol a világ országai között. és ehhez durván 110-120 mutatót használ fel. Egy nagyon bonyolult összetett index sorozat ez, aminek az eredménye alapján aztán rangsorolják a világországait. Nos, ebben a rangsorban ugye azt látjuk, hogy Magyarország a 38. helyen szerepelt 10 évvel ezelőtt, a helyezésünket fokozatosan rontva egy rövid időszakban, a 2009-2010-es időszakban javult a helyzetünk, de ugye utána tovább romlott, és jelenleg a 63. helyezettek vagyunk ebben a rangsorban. 38-ról 63-ra 10 év alatt estünk vissza. És ha még messze mennék vissza 2001-re, akkor 29-ek voltunk, tehát azt jelenti, hogy onnantól kezdve még nagyobb volt ez a romlás. Látjuk azt, hogy a különböző volt szocialista országok, ugye azok változóan teljesítettek, az látszik ugye, hogy mindannyian elég messze vagyunk Ausztriától, amelyik a 20. hely környékén hát mozog. Ugye az is látszik, hogy Csehország tartósan vezeti ezeknek az országoknak a rangsorát, és az is látszik, hogy a mezőnynek az alján Románia és Bulgária beérte a többi országokat, köztük bennünket is nagyjából a helyezéseket illetően. Tehát van egy konvergencia a volt szocialista országok között, ami azért is érdekes, mert hát ugye egyrészt látjuk azt, hogy egyformán nem teljesítünk jól, tehát hogyha megnézzük összességében, az országok lefelé mentek ebben a rangsorban, és hát ugye ezen belül hazánk az hát nagyon hát kétes módon szerepel. Ugye a Világgazdasági Fórumnak a versenyképességi rangsora 12 ilyen pillérre épül, amely pillérek mindegyik egy-egy mutató csoportot jelent a gazdaság valamilyen nagyon fontos területéről. A 12 pillér elvileg ugye lefedi az egész gazdaságot. Ezt a szlájdot azért mutatom, mert a legutóbbi, tehát most ősszel megjelent versenyképességi hát mezőnyben két olyan tényező van, ahol Magyarország különösképpen rosszul szerepelt. Ugye az egyik az intézményrendszernek a kérdése, ahol 97-ek vagyunk ebben a rangsorban, a másik pedig az üzleti felkészültség kérdése, ahol 90-ek vagyunk ebben a rangsorban. Nem igen hiszem, hogy nagyon sok olyan ország van, akinek a neve úgy gazdasági erőként eszünkbe jutna, és mögöttünk volna ezekben a rangsorokban. Ugye ezek a rangsorok az üzletembereknek a véleményét tükrözik, tehát nem objektív rangsorok. Én nem hiszem, hogy Magyarországonnak ennyire rossz lenne akár az üzleti felkészültsége, akár a kormányzati intézményrendszere, mert ezek a mutatók azt fejezik ki, hogy a várakozásokhoz képest, amit az üzletemberek várnak, amire azt gondolják, hogy ilyennek kéne lenni, ahhoz képest nagyjából milyenek vagyunk. Tehát az első mutató csoport ugye az intézmények vonatkozásában a politikusokba vetett bizalomtól kezdve a korrupción át a kormányzati döntések megkérdőjelezhetőségéig nagyon sok alapjában véve a kormányzati tevékenységgel összefüggő mutató van. Látszik az, hogy ezekben az üzletemberek nem nagyon hisznek. A másik oldalon pedig sajnos az üzleti felkészültség áll, ahol olyan kérdések szerepelnek, amelyek a szolgáltatásokra vonatkoznak a beszállítók részéről, vagy a marketing tevékenységre, vagy éppenséggel a vezetőknek a delegálási hajlandóságára. Ami most már válságfogadásban azt jelenti, hogy a mutatórendszerből a két olyan mutatóban vagyunk a leggyengébbek, ahol amelyik legközvetlenebbül a gazdaság működését írják le. És hát ugye ezen villámgyorsan átsiklok, csak azt szeretném megmutatni, hogy ezek a tényezők, itt van a versenyképesség, az intézményi tényező, hogy fokozatosan romlik a helyzetünk ugye az elmúlt években, sok év alatt. A üzleti felkészültség vonatkozásában fokozatosan romlik a helyzetünk. Tehát magyarán szóval nem az van, hogy amikor elindultunk a rendszerváltáskor, akkor rossz volt a szituáció, hanem az, hogy a 2000-es évek eleje óta kormányokon átívelve mindezeknek a tényezőknek az alakulása egyre rosszabb és rosszabb volt a magyar gazdaságban. Na most akkor mit lehet csinálni ugye a versenyképesség javításának az érdekében? Ugye az először is szembe kellene nézni a tényekkel. Én borzasztóan tudok haragudni ugye a médiára, meg hát egyes nyilatkozókra is. Ugye akkor, amikor ott is sikerpropagandát folytatnak, ahol tulajdonképpen sírni kellene, és hát egyáltalán nincsenek, nem vagyunk birtokában azoknak a tényeknek, amelyeknek a segítségével ugye a kilábalást ugye tulajdonképpen el lehetne kezdeni. Nem mondunk igazat magunknak, és nem mondunk igazat egymásnak. A másik ugye a kiszámíthatóság és a bizalomépítés. A bizalom azt gondolom a legfontosabb közgazdasági kategória, még hogyha nem is tűnik annak első látásra, de erre építve lehet nagyon sok olyan dolgot meglépni, a makroszinten is, meg az üzleti világ szintjén is, amelyek ugye hát egy jól működő, olajozott gazdaságot tennének lehetővé. A kiszámíthatóság fontossága pedig ugye már a kapitalizmus kezdeti időszakától kezdve, mint a legfontosabb tényező egyike szerepel, hogyha én ma hozok egy üzleti döntést, akkor számíthassak arra, hogy amikor ugye végrehajtásra sor kerül, akkor nagyjából azok a feltételek lesznek érvényben, mint amelyekre alapoztam a döntésemet. Ugye, és hát ugye se a különleges adóknak se a különleges gazdaságpolitikai intézkedéseknek a kezelése ugye ebbe a kérdéskörben nem vagy nagyon nehezen fér bele. A harmadik a korrupció mérséklése. Itt most nekem nem azért fáj a korrupció, mert csúnya dolog, hanem azért is fájt persze, de nem az a legnagyobb baj ebből a szempontból. Az a baj, ugye, hogy a társadalmi tőkének az eloszlását olyan mértékben eltorzítja, hogy az a hatékonyságnak nyilvánvalóan nagyon a rovására megy. Hiszen eléggé valószínűtlen, ugye, hogy azok az emberek, akik valamilyen baráti alapon lesznek kiválasztva ugye különböző gazdasági előnyöknek a szempontjából, azok pont azok legyenek, akik leghatékonyabban tudnák működtetni azokat az eszközöket, tőkéket. Tehát egyszerűen az elosztás és az elosztás után az erőforrásoknak a felhasználása szempontjából ugye kardinális jelentőségű lenne, hogy a gazdasági racionalitás alapján történjen az erőforrásoknak az elosztása, és hát persze az elosztásban mindig lesznek és kell is, hogy legyenek társadalompolitikai elvek, de hát ugye ennek a társadalompolitikai elveknek nem a korrupció a legszebb fajtája. A nemzetközi reputációnk javítása. Magyarország ugye éltanulónak számította a rendszerváltáskor, már korábban is ugye a legvidámabb barak kitüntető címmel, de a rendszerváltáskor mindenképpen, és az éltanulóból most egy vásodkölyöknek a szerepébe kerültünk bele, nyugat-európai barátaink ugye nagyon sokszor nem igazán értik azokat a motivációkat, amiknek a jegyében mi működünk, és hangsúlyozom, hogy ez nem a jelenlegi kormányról szól, csak itt korábbi tényezőkről is beszélünk. Tehát ugye valahol vissza kellene szerezni a magyar gazdaságnak és a magyar üzleti világnak azt a reputációját, amivel korábban rendelkezett. Itt következik most egy olyan tényező, amire még szeretnék szlájdot mutatni, ugye a szellemi háttérnek az erősítése. Ugye rengeteget beszélünk a tudásalapú társadalomról, meg a tudásalapú gazdaságról, és eközben azt látjuk, hogy ha a kutatásfejlesztési ráfordítás nézzük meg az országban, akkor azt látjuk, ugye, hogy Ausztria ott fönt az egekben, ugye ehhez képest a volt szocialista országok hát meglehetősen lejjebb helyezkednek el, aminek Magyarország úgy durván a közepén, vagy ott egy kicsit följebb helyezkedik el. Tehát ebben a vonatkozásban nem állunk rosszabbul, mint a többi volt szocialista ország, de kérem szépen azért felzárkozásban gondolkodni akkor ilyen távolságból a kutatásfejlesztés szempontjából, ez bizony elég nehézkes feladat. Ugyancsak ugye érdemes megnézni, hogy az oktatási ráfordításunk hogy néz ki, és ott pedig az a szomorú helyzet látszik, ugye, hogy ez ugyan nem volt rossz, és hát még ma is a középmezőnyben van a volt szocialista országok közül, de az utóbbi hosszú évek alatt ugye meredeken csökken, miközben hát ugye nagyon jól tudjuk azt, hogy a hatékonyságával kapcsolatban komoly kételek merülnek fel. A szellemi felzárkózásnak, tehát se a magasabb szintű szellemi ráfordítások a kutatásfejlesztés vonatkozásában, sem pedig az oktatásnak a vonatkozásában nincsenek meg ugye a feltételei. Hát az már a következő témához tartozik, ugye, hogy a társadalmi hátterét a gazdaságnak stabilizálni kellene. Ugye nagyon-nagyon elhanyagoltuk az elmúlt években, évtizedben ugye azt a körülményt, hogy egy egészséges, lehetőség szerint nem ketté szakadt társadalom, amelyik szeret itt élni és szeret itt tevékenykedni, jelentheti csak az alapját ugye egyfajta gazdasági kibontakozásnak. Összességében ugye ehhez akartam még az egészségügyi kiadásokat bemutatni, amivel szintén látjuk azt, hogy nagyon-nagyon messze vagyunk ugye a mintaként választott országhoz, és hát ugye jó esetben valamivel a szocialista országoknak az átlaga fölött vagyunk. Na most ugye az igazság ugye az, hogyha ezeket a szlájdokat nézzük, akkor bárki felvetheti, hogy ezek az input oldali információk, tehát hogy mennyit fordítunk kutatásfejlesztésre, illetve hát oktatási tevékenységre, de sajnos az eredmény oldalon nézve sem jobb a helyzet, sőt, ugye mert ha azt nézzük meg, hogy ebben a bizonyos versenyképességi rangsorban az egészségügy és az alapoktatás szempontjából hol áll Magyarország, akkor itt is azt látjuk, hogy egy korábbi viszonylag kedvező 40. helyről lecsúsztunk a 72-re ez alatt az idő alatt. Tehát nem csak a ráfordítás kevés, hanem ezeknek a ráfordításnak a felhasználási hatékonysága is hallatlanul alacsony. Ugyanezt látjuk a kutatásfejlesztés szempontjából is. Végül néhány szót a jövőről. Hát tényleg csak néhány szót, mert jövőben eddig sem nagyon mertem nézni, de az elmúlt napok az eseményei után ugye azt gondolom, hogy nagyon durva bátorság kell ahhoz, hogy az ember egy ilyen gondolatvilágban állást foglaljon, mert ugye ezek a vonalak azért mind ilyen töretlenséget mutattak, mert összefüggek egymással, és azok a hatalmas nagy törések, amiknek sajnos most az esélye nagyon megnőtt, azok nem kalkulálhatók ezen az alapon. Három dolgot szeretnék egy-egy mondat erejéig szinte mondani. Az egyik az nagyon érdekes kérdés, hogy van-e felzárkózási esély, illetve volt-e egyáltalán akkor, amikor elindultunk a rendszerváltáskor. Én azt gondolom, hogy sajnos sokkal többet gondoltunk magunkról a rendszerváltáskor. Nagyon jók voltunk magunkhoz, nagyon sokkal több potenciált képzeltünk bele ebbe az országba és társadalomba, mint ami valójában benne volt. Amit többé-kevésbé megalapoztak azok a fejlemények, amelyek a magyar társadalomban ugye fokozatos liberalizációval és hát ugye a piacgazdasági elvek fokozatos bevezetésével hát megjelentek. De én azt hiszem, hogy túlzott volt az optimizmusunk ugye annak idején. Én ezért senkit nem szeretnék hibáztatni, félreértés ne essék. Tehát ez nem a politikai vezetők hibája, ez nem a tudósoknak a hibája. Ez volt benne a társadalmi légkörbe, ez megint egy olyan tényező, amiről sokat lehetne beszélni, és nem az én tisztem most, hogy ezt fejtegessem. És hogy van-e most felzárkózási esély, én azt gondolom, hogy ez attól múlik, hogy mit értünk felzárkózás alatt. Ugye, ha ezeket a korábban említett és nem véletlenül részletezett mintaországokat tekintjük, akkor elképzelhető természetesen az, hogy lesznek olyan országok, amelyeknek a szintjét különböző gazdasági mutatóknak a tekintetében elérjük, és hát akkor elmondhatjuk, hogy fölzárkoztunk mondjuk Portugáliához, vagy hát Görögországhoz már lefelé kell zárkozni. Tehát, hogyha így értelmezzük a felzárkózást, akkor azt mondom, hogy igen, az európai országoknak a családjába elfoglalhatunk egy olyan helyet, ami véleményem szerint ugye ilyen mai helyzethez képest is fejlődés jelent, tehát jobb életkörülményeket, mint amit jelenleg mondhatunk. Ha azonban a felzárkózást úgy értelmezzük, hogy azoknak a mintaországoknak a színvonalhoz kerülünk közelebb, amelyekre az elején utaltam és amiről beszéltünk, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy itt jó esetben a lépéstartásnak lehetőségét látom. Hogyha a távolságot tudjuk tartani, akkor már nagyon jól dolgoztunk. A második tényező, amire szeretnék említést tenni, hogy azt gondolom, hogy a magyar üzleti szférában sokkal több az esély, mint hogy azt nagyon sokan gondolják. Én azt gondolom, hogy ezres nagyságrendben van az országban olyan kis és közepes vállalat, aminek, hogyha a körülményei csak átlagosan kedvezőek is lesznek, akkor ezekre építve legalább azokat a szinteket, amelyeket én jeleztem, el tudjuk érni. Oda koncentrálnám a figyelmet, azokra kellene elsősorban figyelni. A politika, az értelmiség teszi a saját dolgát. Nem hiszem, hogy egyik oldalról is olyan nagyon nagy gondolatok születnének a következő időben. Láttuk, a munkaerővel kapcsolatban komoly gondok vannak. Tehát én az üzleti szférát látom a kibontakozás hordozójának, azon a szinten, ahogy ezt említettem. És végül a harmadik dolog az az, hogy nyilván ez egy komplex feltételrendszer, ami egyáltalán a lépéstartás vagy előrejutás szempontjából szóba jöhet, de egy dolog egészen biztos, hogy az oktatás a kulcserem, az oktatás minden szinten, tehát egészen az alapoktól a felsőoktatásig, hát ezt számos történelmi példa bizonyítja. Ez annyira triviális, hogy szégyellem is részletezni, és Ádám már itt nézeget rám, hogy fejezzem be, mert telik az idő. Úgyhogy nem is fejtem ki, de én azt hiszem, hogy kevesen nem értenek egyet azzal, hogy az oktatás az, ahova az erőforrásokat koncentrálva ugye megteremthetjük a továbblépésnek az esélyeit. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm Csikán Attila akadémikus, nagyon elgondolkodtató előadását, és most következik Kocsis Károly a migrációról. Parancsa!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan a termet teljesen kitöltve megtiszteltek minket azzal, hogy meghallgatják előadásainkat, és a vándorlásról, migrációról szóló előadásomat is. Ez egy olyan témakör ezzel a címmel, amely egy rövidített címmel, valójában Európában irányuló migrációról, vándorlásról kívánok beszélni a hátralévő percekben, de valójában ennek magjáról, az európai gazdasági térségről, az Európai Unióról szeretnék beszélni, mégpedig úgy, ahogy ezt szeptemberben láttuk, szeptemberben, október elején az MTA migrációs kutatócsoportja, melynek vezetője főtitkár úr volt, amelyet közzétettünk az MTA honlapján is. Önök között lehetnek olyanok, akik esetleg alaposabban áttanulmányozták ezt a jelentést, de olyanok is lehetnek, akiknek erre még nem volt idejük, azoknak jelzem örömmel, hogy a lényeget ebbe az előadásba próbáltuk belezsúfolni, természetesen szépen illusztrációkkal, diákkal. Az előadás 5 oszlopon áll. A legelső oszlop egy bevezetés a kibocsátó országokról, arról, hogy a migráció, a vándorlás ezekben a térségekben milyen tényezőknek köszönhető. Mi az, ami ennyire felgyorsította, hogy az idei esztendőben elképesztő mértékűvé vált, legalábbis a délkeleti irányból rajtunk végig söprő, végig száguldó nemzetközi vándorlás Európa belseje, Európa motortérségei, szívtérségei felé, az igazi célországok felé. A professzor előadásából láthattuk hazánk gazdaságát, illetve ennek a régiónak a gazdasági fejlettségét, ennek tükrében ugye el lehet képzelni azt, hogy miért vagyunk mi csak átjáróház, és miért nem tartozunk a célországok közé, ahol érdemes megállni. Ezzel kötöm össze a két előadást, a gazdaságot, a gazdasági állapotunkat, illetve a nemzetközi vándorlás, amely szélvészként érintett minket, és még ki tudja, hogy milyen módon fog majd érinteni. A második oszlop a jogi politikai vonatkozása ennek a vándorlásnak, migrációnak. Következő a területi vonzata, honnét, milyen úton és merre süvít ez a migráns tornádó Európán keresztül. Utána pedig az utolsó két oszlop, konkrétan Magyarországhoz kötődően, a 2015-ös migráció magyarországi vonzatait mutatja be, az utolsó témakör pedig a munkaerőpiaci és a gazdasági vonzatait fogja majd górcső alá venni a migrációt tekintve. Migráció idegen szóval vándorlás jelent. A vándorlás nem egy misztikus dolog, ha belegondolunk, mi magunk is a életünk során többször vándorlunk. Vándorlás azt jelenti, hogy lakóhelyet, állandó lakóhelyet változtatunk. Van, amikor egyedül, van, amikor csoportosan, van, amikor saját döntés alapján, van, amikor nem jó kedvünkből, hanem életünket menekítve, kényszerből adjuk el lakóhelyünket, és különböző válfajai lehetnek ennek a migrációnak. Van, amikor csak egy településen belül mozgunk, van, amikor egy országon belül, vagy pedig országhatárokat átlépve. Ez az előadás kifejezetten az európai gazdasági térségre fókuszál, és a kontinensek közötti vándorlás, migrációt veszi górcső alá alapvetően. De ennek a migrációnak mély történeti gyökerei vannak. Talán többen gondolhatják, hogy túlzás ilyen mélyen visszamenni a múltba, de azt lehet mondani, hogy ennek a migrációnak, amit a címben is eleztem, az Európába irányuló vándorlásnak 700 ezer éves gyökerei vannak, ugyanis a Homo erectus pontosan ebből a térségből, Afrika felől és Kis-Ázsián keresztül, a közel-keleti térségből, ekkor érkezett meg Európába és kezdődött meg 700 ezer évvel ezelőtt Európa benépesülése. Utána még számos hullámban érkeztek ezen kontinensekről vándorlók Európába, de már ez egy másik történet. Ennyi időnk valóban nincsen, hogy ezeket végig elemezzük és összehasonlítsuk a közelmúltbeli migrációkkal. Az első blokk tehát, ahol Szigetvári Tamás, Novák Tamás, Wagner Péter és Biderman Zsuzsanna jelentése, munkája alapján bepillantunk a legfőbb kibocsátó térségekbe, azokba a területekbe, amelyek legtöbb vándorlót, vagy menedéket kérőt, jóléti migránst bocsátották Európa felé. És mi volt az oka feltehetően ezeknek a folyamatoknak és a felgyorsulásnak, mi volt az oka ezen esztendőben? Először azokat a okokat szedem csokorba és nyújtom önök felé, amelyek általánosan igazak, mind az afrikai, mind az ázsiai térségre. Ez nem egy új folyamat, be kell látnunk. Több évtizede zajlik, csak nem ennyire feltűnő módon. Évről évre, különösen a 60-as évek derekától kezdve, a észak-afrikai gyarmatok felszódulását követően, illetve a gastarbeiter vendégmunkás migráció keretén belül, Dél-Európából, Törökországból, általában ebből a két legjellemzőbb térségből, Európa déli és délkeleti szomszédságából, jó pár évtizede megindult ez a migráció. Az a migráció, mely ebben az esztendőben, számításaink alapján, a migránsokat, a vándorlókat olyan mértékben tekintjük bizonyos vallásokhoz kötődőnek, amilyen mértékben érkeztek ide hozzánk Európába, akkor a muzulmánok aránya, ha hiszik, hanem meglehetősen magas, 95%. Azok, akik menedéket kértek az idei esztendőben Európa különböző országaiban, legalább 95%-ban muzulmánnak tekinthetők. Természetesen a hatóságok vallási felekezeti információkat sem kérdeztek tőlük. Ez egy becslés. Ilyen szempontból nem kell elcsodálkozni az iszlám és a muzulmán népesség tömeges megjelenésén, hiszen napjainkban 2015-ben a becslések alapján Európa országaiban, és most a kontinensről beszélek, tehát a Uralhegységtől a Kaukázusig, földközi-tengerig, 48 millió muzulmán lakosa van, állandó lakosa van Európának. Természetesen ebből tetemes arány 26 millió az őshonos muzulmán Európa keleti, délkeleti perifériáin. Gondolok itt az oroszországi tatárokra, baskírokra, a kaukázusi népekre, csecsenekre és délkelet-európa muzulmányaira, törökökre, tatárokra, pomákokra, bosnyákokra, albánokra, hogy csak néhány példát mondja, hogy az őshonos muzulmán népességünk is felbukhanyon szemünk elől. Az a maradék 22 millió, amelyik nem tartozik az őshonos muzulmán népességhez, az iszlám őshonos hívének az európai kontinensen, ők viszont a 60-as évek derekától vándoroltak be, évente 400-500 ezernyi közösséggel gyarapítva Európa lakosságát. Ahhoz képest csupán némileg nagyobb az a tömeg, aki jelenleg érkezett az európai kontinensre és azon belül álmaik földjére, az európai gazdasági térség magterületeire, az Európai Unió motorjába, Németországba, vagy pedig a skandináv országokba. Ilyen szempontból valóban ez nem egy új jelenség. Ami új, az, hogy megjelenésük, mivel többire nem útlevéllel érkeznek, nem határátkelő helyeken lépik át a határt, hanem illegálisan végig viharzanak az európai kontinensen, nem ismerve vámost, határőrt, útlevelet, vízumot, a közlekedési utazási jegynek a fogalmát. Másrészt pedig a időbeli gyorsaság, az elképesztő mértékű növekedése a bevándorlóknak. Ilyen szempontból valóban felrázta Európa népességét, így Magyarország népességét is, minket különösen nyáron és szeptemberben, amikor átviharzott rajtunk ez a 95%-ban muzulmán tömeg ebből a közel-keleti, közép-keleti térségből. Tehát ez az első megállapítás, hogy nem új dolog. A következő az, hogy a migrációnak különböző okai lehetnek, különböző csoportba lehet gyűjteni. Egyrészt egyetemi előadásaink során is kezdjük a demográfiai okokkal. Azon feszültség között, amely a túlnépesedett térségek és a viszonylag alulnépesedett térségek, magas népsűrűségű, alacsony népsűrűségi térképek, területek között van, és az elképesztő mértékű természetes szaporodásban megfigyelhető különbségek azok, amelyek teljesen érthetővé teszik ezt a demográfiai változást, ezt a migrációt. Úgy, ahogy a meteorológiában beszélünk magas légnyomású területekről, alacsony légnyomású területekről, ugyanígy mozog az ember is, amikor olyan területeket keres magának, ahol a túlélése leginkább biztosított. A demográfiai okoknál kezdjük ezekkel a száraz számokkal. Közel-keleten napjainkban közel-keleti országokat összesítjük. 2010 környékén 370 millió lakosról tudunk, és ha igazolva a demográfusoknak, előrejelzéseknek, akkor a közel-keleten a 370 millióból közel a duplája lesz, 700 millió lakossal kell számolni. A szubszaharai Afrika, tehát a Szahara térségétől délre fekvő afrikai területeken, népesség száma napjainkban 900 millió fő, közel 1 milliárd, és annak a duplájával kell számolni, nem is olyan sokára, 2050-ben 2 milliárd lakos lesz, aki túlélést keres magának, megélhetést, munkahelyet keres majd magának, amelyet feltehetően nem fog találni szülőföldjén, lakóhelyén. Elképesztő mértékben növekedik ezeken a kibocsátó területeken a munkaképes, de potenciálisan leginkább munkanélkülinek számító népességnek a növekedése. Az biztos, hogy elégtelen lesz ezen országok többségében a munkahelyteremtés kísérlete, és éppen ezért potenciálisan millió számra lesznek kénytelenek kibocsájtani országuk lakóit, természetesen feltetően Európa irányába. Éghalati okokat sem szabad elfelejteni, hiszen a közelmúltban megfigyelhető volt az elsivatagosodás idegen, szóval a dezertifikáció, ahol a víz és az élelemhiány, a mezőgazdasági termelés problémái, élelmiszerellátás kiemelkedő problémái, falusiak tömegeit, rurális térségek lakóit taszítják a városi térségek felé, ahol a helyi feszültségek növekedéséhez járulhatnak hozzá, és Szíria esetében láttuk, hogy járultak is hozzá. 2006-tól már megfigyelhető volt a elsivatagosodással összefüggő élelmiszerellátási problémák és a falusi térségekből a városokba való beáramlás, amelyre aztán a pontot, az íre a pontot 2011-ben az arab tavasz eseményei tették fel, Szíria esetében is. A politikai okok majd minden ország esetében, Afrikában és a vizsgált ázsiai ország esetében is, a bel- és a külpolitikai stabilitás megbomlása, a fegyveres konfliktusok, háborúk kirobbanása, belpolitikai káosz az, ami ebbe az okozatcsoportba tartozik. Természetesen nem szabad elfeledkeznünk a gazdasági tényezőkről, a gazdasági okokról, hiszen a háborúk, a helyi konfliktusok által szétrombolt gazdaság helyreállítása ezen országok többségében nem történt meg. Ebben a térségben is kiemelkedő hatása volt a 2008 körüli világgazdasági válságnak, recessziónak, ahol a beruházások elmaradása, jövedelmek csökkenése egyértelmű módon azt jelentette, hogy a romjaiban levő helyi gazdaságok esetében kiemelkedő szerepe lett a pénz hazautalásoknak. Tehát kedves fiam, ha már nem találsz megélhetést idehaza, akkor elbúcsúzok tőled, menj külföldre, találj megélhetést magadnak, és ne feledkezz el családodról, rokonaidról, és várjuk az hazautalásaidat. Tehát ezen országokban az ilyen külföldről történő hazautalások szerepe a helyi gazdaságok majd mindegyikében kiemelkedő jelentőségű volt. Jó nagy vastag betűvel vettem, de szerintem ez hátsó sorokban is olvasható, hogy ezek a tényezők, a demográfiai, politikai, gazdasági és a természeti tényezők is nem külön-külön vagy felváltva érvényesülnek, hanem az esetek többségében halmozódnak. Idegen szóval kumulatív válságról beszélhetünk, hiszen ezek egymásra épülnek és egymással szorosan összefüggenek. Ezen áttekintés után menjünk régióról régióra, tegyünk egy körutazást azoknak a szülőföldjén, akiknek fiai, többnyire 20 éves férfiai megtiszteltek minket látogatásukkal az elmúlt esztendőben, illetve az elmúlt években. Kezdjük a Közel-Kelettel, a hajdani termékeny félhold térségével. Alapvetően már a bevezetőben is elmondtam, hogy ebben a térségben is számolni kell a népesség megduplázódásával Közel-Keleten, ahol 370 millióból 700 milliós népesség lesz 2050-re, elképesztő demográfiai robbanást eredményezve. Oktatásról elmondhatjuk, hogy a többi afrikai országgal összehasonlítva viszonylag megfelelő az oktatás színvonal ezen a térség országaiban, de nem élenjáró. Ebben a régióban az elképesztő etnikai, nyelvi, vallási kavarodás következtében számos etnikai konfliktus is tetézi a problémákat. Néhány térképet is beraktam. Egyrészt a lézerpointer segítségével talán tudom mutatni a zsidó-arab konfliktus, a palesztinai konfliktust láthatjuk. Sárga szín ezen a térképen, jó nagybetűvel írtam, ez az etnikai megosztás mutató térkép. Sárga szín a arabokat mutatja ebben a régióban, a rózsaszín mutatja a zsidó lakosságot. A vallási konfliktusok, szunniták, síiták közötti konfliktusok, ez a térkép a zöld különböző árnyalataival mutatja a közel-keleti régióban. A síiták, sötét zöld szín mutatja a síitákat, a halványabb zöld szín a szunnitákat, és különösen Szíria területén, vagy Irak területén, ahol elképesztő mértékű nem csak a nyelvi etnikai kavarodás, gondoljunk kurdokra, arabokra, gondoljunk a déli szunnitákra, vagy a síitákra, az északi szunnitákra, rendkívüli mértékű a keveredés is. Nem beszélve Afganisztánról, ahol szintén a síita és szunnita konfliktus különösen figyelemre méltó. Ebből a szempontból a radikális és a mérsékelt szunnita ágazatok közötti konfliktus is szerepet játszott a migrációs okok vizsgálatánál. A közel-keleti gazdasági helyzet vizsgálatánál általánosságban elmondható, hogy ezek az országok, a kibocsátó országokról beszélek, és nem feltétlenül az arab öböl dúsgazdag olajjövedelmből rendkívüli mértékben profitáló országairól. Általában ezek a közel-keleti kibocsátó országok szegény vagy közepes jövedelmi országok természetes módon, és a gazdaság növekedése nem fenntartható, különösen, hogyha összehasonlítjuk a demográfiai feszítő erővel. Alacsony versenyképesség az, ami tetézi ezt a helyzetet, és ehhez járul még a már emlegetett klímaváltozás hatásai, amely különösen a vízhiányban, elsivatagosodás, vízhiány, mezőgazdaság problémái, összeomlása, élelmiszertermelési katasztrófa ezekben a térségekben. Politikai társadalmi folyamatoknál az elmúlt évekre vonatkozólag ki kell emelni azt, hogy a helyi lakosság egyre kevésbé tűnik legitimnek a helyi lakosság szemében az autoriter önkényuralmi rezsimek, amely különösen a 2011-es arab tavasz formájában nyilvánult meg, az pedig természetes módon kaotikus belpolitikai helyzetet eredményezett, mint Líbiában, Szíriában, Libanonban, Irakban és Jemenben. Az biztos, hogy ezek az ösztönző tényezők a közel-keleti régióban, középtávon és nem csak a következő évekre vonatkozólag fenn fognak maradni, és ezekkel mindenképpen számolnunk kell. Mi a helyzet kicsit távolabbi Afganisztánnal? Afganisztán már több mint 100 éve, vagy ha jól számolom, talán legalább 120 éve a brit-afgán háborúk óta, 1890-es évek óta, amikor kitalálták a jelenlegi afgán-pakisztáni államhatárt, mely ketté hasítja az Afganisztán államalkotó nemzetének, a pastuknak a település területét, nem csak megnyilvánja, hanem annak a gerincén fut. Az volt a folyamatos belpolitikai káboszban, folyamatos háborúban áll. Alig számolható néhány évtizeddel, mondjuk a 30-as években, 60-as, 70-es évek egy részében, amikor nem volt belpolitikai káosz és háború Afganisztán területén. Az tény, hogy az idei esztendő elejétől minimális létszámban van jelen a NATO, kivonul, és ez a kivonulás azt idézi fel az idősebb afgánok szemében, akik emlékeznek még a szovjet fennhatóságra, és a szovjet fennhatóság az orosz csapatok 1989-es kivonását követő káoszra, ismét össze fog omlani a korábbi rezsim, és egy rendkívül véres leszámolás kezdődik a rezsim összeomlását követően. Ez most még nem történt meg, csak az ettől való félelem érezteti a hatását, és egyre nagyobb tömegeket késztet távozásra Afganisztánból. Sajnos kedvezőtlen jelek már megfigyelhetők, az idei évben az afgán biztonsági erők egyre nagyobb veszteséget szenvednek ebben az átmeneti időszakban. Afganisztán földünk egyik legelmaradottabb országa, rendkívüli gazdasági problémákkal kell szembenéznie, különösen úgy, hogy az elmúlt évtizedek idején a mindenkori, nem mondom a megszálló szót, hanem inkább rendfenntartó külső katonai jelenlétet olyan mértékben szolgálta ki az ország legfontosabb városai, így a főváros Kabul is, hogy a helyi gazdaság szinte a rendfenntartó katonai erők ellátására volt berendezkedő. Így volt ez a NATO esetében is, hát Kabul népességének 90%-a valamilyen szempontból profitált gazdaságilag abból, hogy ott voltak a NATO csapatok, ellátták a katonákat, és azoknak a kivonulását követően szinte villámgyorsan roppant össze az afgán gazdaság, és nem tudják ezt jelenleg megfelelő mértékben pótolni, ezt a hiányt. Mi a helyzet a szomszédos Pakisztánnal? Már említettem, hogy Afganisztán és Pakisztán között, de nem csak itt, hanem az egész közel-keleti térségben, vagy akár Afrikában is elképesztő mértékűek az államhatárok, majdnem mindegyiket vonalzóval húzták, szinte sehol egy négyzetkilométer, egy kilométer hosszúsági szakaszon, területen sem felelnek meg itt az államhatárokkal, nyelvi, etnikai, vallási viszonyoknak, szétroncsolják ebben a térségben az egyes nemzetek, egyes vallások képviselőinek szállásterületét, nem csoda, hogy Pakisztánban sem alakul ki egy közös államnemzeti tudat, hiszen nyugati részén élnek a pastuk, akik államalkotó nemzetnek számítanak, relatív többségnek a szomszédos Afganisztánban. Azoknak a kétharmada él Pakisztán területén, a környékben élő belúdzsak pedig a iráni, afgán és a pakisztáni határ teljesen szép szabdalja. Ilyen szempontból ezek a centripetális politikai berendezkedési országok, mint Pakisztán is érthető, hogy nem tudják kifejleszteni a közös államnemzeti tudatot. Rendkívül mértékű a fejletlensége, 1300 dollár sem ér el egy főre jutó GDP Pakisztán esetében, de ha más számokat figyelünk ezen a kivetített képen, láthatjuk, hogy a fekete és a szürke gazdaság aránya milyen elképesztő mértékű, 30-50% az egész GDP-ből. Azt pedig, még ha magyarként nézzük, és a korai történelmi századoktól kezdve, középkortól kezdve a magyar nemes, a magyar nemzet tagja nem szívesen adózott sohasem, de azért ilyen túlzású beesni, hogy a lakosságnak csak 2% adózik, ez még egy magyar szemlélődőnek is kevésnek tűnhet. Ebből nem lehet működtetni az állami gazdaságot, az államot 2%-kal. Ugyanis ebben a térségben a szunnita türelmetlenség, a szunnita többség és a más muzulmán kisebbség közötti intolerancia is jelentős mértékben hozzájárul a menekült hullámok kialakulásához Pakisztánból. Irán helyzete sajátos, ez a hatalmas síita ország, közvetítő Pakisztán-Afganisztán és a török-szíriai térség között jelentős mértékben tudja szabályozni, hogy mennyi menekült érkezzen keletről nyugat felé, Európa felé, csak úgy, mint ahogy Törökország is ilyen helyzetben van, tudja szabályozni az Európa felé érkező migránsok vándorlóknak a számát. Iránban jelenleg 2-3 millióra lehet becsülni az afganisztáni menekültek a számát, de ezek között is szelektál, Irán is felhasználja a beavatkozása, a szíriai beavatkozása ezt a migráns térséget, mégpedig olyan szempontból, ha megfigyeljük, ezen a térképen visszamegyek a színes térképhez, itt egy vallás térképet láthatunk, nagyon sötét zöld mutatja, jó részt Irán területén a síitákat, és Afganisztán kellős közepén egy hatalmas síita folt van. Ez egy perzsául beszélő etnikai csoportnak, a Hazara csoportnak a település területe, akiket szívesen fogadnak menekültként, de fel is használják őket perzsa nyelvűként, síita vallásúként a szíriai beavatkozások során. Hiszen tudjuk, hogy Szíriában több nagyhatalom, többek között Irán is jelen van, és részt vesz a síita fél oldalán, a belháborúban, a politikai helyzet manipulálásában. Haladunk tovább, és elérkeztünk egy olyan területhez, ahol az őshonos délkelet-európai muzulmán népesség java él. Ez tulajdonképpen Európán belüli forrás terület. Ezt csak akkor értelmezhetjük ezen előadás keretén belül, hogyha az európai gazdasági térség felé irányuló nemzetközi migrációról beszélünk. A Balkánnak az a része, amelyik egy politikai sziget az Európai Unióban, hiszen Horvátország, Magyarország, Románia, Bulgária, Görögország, mint Európai Uniós országok határolják, és valójában az ide tartozó, ezen nem EU-s szigethez tartozó régióba Szerbia, Koszovó, Macedónia, Albánia, Montenegro és Bosznia-Hercegovina tartozik. Olyan országok, amelyeket az elmúlt évtizedekben háború sújtott, súlyos belpolitikai, etnikai konfliktusok sújtottak. Gondolunk itt az 1995-ben befejeződött délszláv háborúra, amikor elhallgattak a fegyverek Bosznia-Hercegovinában és Horvátországban. Az 1999-es albán-szerb konfliktusra, amikor Szerbia majdnem teljesen elüldözte Koszovó albán lakosságát, a 2 millióból már 1 milliót átüldöztek a szomszédba, amikor megkezdődött a NATO bombázás, Szerbia térdre kényszerítése. Tehát igazából viszonylag, főleg történelmi léptékben nézve, nagyon friss konfliktusokról beszélünk, amelyek befagytak a 90-es években, a ezredforduló elején, és jegelik mind a mai napig az albán kérdést, a szerb kérdést, azt a kérdést, hogy mi legyen Bosznia-Hercegovinával, egy olyan sikertelen állammal, amelyet, hogyha magára hagynának a nemzetközi csapatok, feltehetően három részre hullana szét. A szerb köztársaság egyesülne a másik, Belgrád székhelyű szerb köztársasággal. A horvátok székelyföldje, Hercegovina, Nyugat-Hercegovina villámgyorsan egyesülne Horvátországgal, hiszen ahol törvényesen lengeti a szél a horvát zászlót, lehet fizetni horvát kúnával, igazából nem tekintik komolynak a bosznia-hercegovinai és a horvát államhatárt. Valójában csak a bosnyákok maradnának meg Bosznia-Hercegovinából, és az albán nemzetegyesítés is egy kérdéses dolog. Meddig fog megmaradni két független albán állam, Albánia és a koszovói köztársaság. Ezen rendezetlen kérdések, illetve a háború utáni gazdasági problémák, a gazdasági összeomlás, a kedvezőtlen adottságok, hiszen ilyen konfliktus térségbe nem szívesen költözik be a tőke. A tőke nagyon szereti a nyugalmas, biztonságos helyeket, ahol a tőke szaporodni tud, gyarapodni tud. Ez a legkevésbé vonzó része jelenleg Európának, és az ehhez járuló belpolitikai konfliktusok és a különböző problémák természetesen egy idő után elkeserítik a helyi lakosságot, akik jobb életre vágynak, magasabb jövedelemre vágynak, és éppen ezért különösen a fiatal generáció tagjai a migrációhoz, az elvándorláshoz folyamodnak és lábbal szavaznak a helyi politikai küzdelmekben. A két működésképtelen állami struktúra esetében a említett Bosznia mellett a koszovói köztársaságot kell kiemelni, ahol a nemzetközi gyámkodás mellett kisebb rész magyar részvétellel próbálják működtetni ezt az államot, aminek az elismerése még az Európai Unió tagjai között is rendkívül módon kérdéses. Azzal kell számolni, hogy ezek a migrációs szintek tartósan is fennmaradnak, ezt a saját bőrünkön is tapasztalhattuk, hiszen egészen az idei év februárjáig rendkívüli mértékben emelkedett a Koszovót elhagyók és a Magyarországon keresztül nyugat felé vándorlók száma, aztán hirtelen ez alább hagyott, de erről majd annál résznél, amikor erről grafikont is fogok kivetíteni, fogok beszélni. Nyugat-Balkán esetében megállapítható, hogy a régió szívében élő több országban felosztott, Albániában, Macedóniában, Koszovóban, Montenegróban élő albán lakosság életszínvonal stagnál, vagy nagyon csekély mértékben növekszik. Bosznia-Hercegovina esetében kétségtelen, hogy az államiság nagy kérdőjeleivel kell számolni. Kérdés, hogy lesz-e még Bosznia 20 év múlva, 30 év múlva, 40 év múlva. Ugyanakkor Szerbia belpolitikai problémái is rendkívüli potenciális migrációs tényezőnek számíthatnak. Hagyjuk el Európát és nézzük meg Afrikának azon részeit, melyek a földrajzi közelség miatt és egyéb kulturális kapcsolatok miatt egyértelműen Európa felé pislognak, és már évtizedek óta bocsájtanak ki vándorlókat Európa felé. Elsősorban természetesen a volt gyarmattartók, tehát a franciák felé, de Olaszország és Európa nyugati területei felé is. Tehát első megállapítás, hogy nem új jelenség az afrikai migráció Európa irányába, de 2011 óta, a arab tavasz eseményei óta, az észak-afrikai rezsimek összeomlása óta, amelyek többé-kevésbé a fekete Afrikát, a szubszaharai Afrikát elszigetelték Európától, ezek az autoriter rezsimek, azok vezetői sikeresen tudták feltartóztatni ezt a szubszaharai migrációt. Ezek közül kiemelkedett Muammar Gaddafi ezredes, aki elég csúfos véget szenvedett a rezsimének megbuktatását követően. Azóta Líbia, Gaddafi rezsimje összeomlott, azóta Líbia lett a szubszaharai migráció középpontja. Nyugat, Kelet-Afrikából, Afrika középső részéből hatalmas tömegekben özöllenek a gazdátlan Líbia felé, ahol a nyugati és a középső területeken gyakorlatilag nincs államhatalom, és nem őrzi senki a líbiai tengerpartot, tömegesen özönlenek ebbe a régióba, amelyet csempészhálózatok uralnak, és szállítják őket nem csak a líbiai partokhoz, hanem a tunéziai partokhoz, ahonnét könnyebben el lehet érni az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetét, és onnét pedig a szicíliai partokat, vagy éppen Máltát. Nem is olyan régen, az elmúlt években nagyon sok katasztrófáról, tragédiáról hallhattunk ebből a térségből, mely különösen veszélyes megközelítési módja volt Európának. És ugyanakkor nem szabad elfeledkezni Líbia esetében az állam hatalmi káoszról, a gazdátlanságról, az is, hogy a fekete ellenes rasszizmus kiemelkedő mértékben megnőtt ebben a régióban. Kiváltó tényezője migrációnak ebben az afrikai térségben, hogy nincs lehetőség a tisztességes megélhetése, rendkívül mértékű a politikai instabilitás, és nem elsősorban, nem utolsósorban, de mindenképpen számolni kell azzal a demográfiai bombával, robbanással, amely a következő években is feltűnő mértékű lesz. Számolni kell ebben a térségben a közel 1 milliárdról 2 milliárdra fog nőni 2050-re a népesség száma. A jogi politikai háttér kapcsán Hoffmann Tamás, Ziegler Tamás, Dezső, Gyulai Attila, Bene Márton és Patkós Veronika tanulmányai alapján a következő lényegbeli megállapításokat lehet tenni. Először a nemzetközi jogi keretről. Első és legfontosabb információ az Origo, 1951-es Genfi menekülti egyezmény és annak a 1967-es jegyzőkönyve, melyet földünk országainak hárvány része elismert. Igenis van olyan, hogy menekült státusz egy bizonyos élethelyzetben egy embernek abban a szituációban menekült jogi státusszal kell rendelkeznie. A következő pontja ennek a egyezménynek, hogy a menedékkérők viszont cserébe kötelesek az ország törvényeit betartani. A menekültek kiutasítása tilos olyan országba, ahol az életüket veszély fenyegeti. Ez is egy fontos pontja ennek az egyezménynek a 33. cikkei. Az, hogy mi a helyzet akkor, hogyha egy menekült nem veszi a fáradtságot, hogy legális módon, vagy az adott ország kormányzatával, hatóságaival együttműködve próbál bejutni az ország területére, hanem illegálisan. Ilyen esetekben a büntethetőség az vitatott, nem egészen kidolgozott. Felmerül nemzetközi viszonylatban a határzár kérdése. Szabad-e ilyet csinálni egy országnak, hogy lezárja a határait a magát menekültnek mondók elől? Ez akkor lenne ellentétes a Genfi egyezménnyel, ha olyan határ zár le valaki, ahol a szomszédságban a menekültek életét veszély fenyegeti. Ilyen szempontból a Genfi egyezmény alapján nem szabad, hogy tilos határt lezárni határzárra, mint például a török-szíriai határ. Tehát Törökország már ezen egyezmény értelmében nem zárhatja le határzárral, kerítéssel Szíria felé a határát, hiszen ez esetben veszélyeztetné a menekülők életét. Lehet, hogy a határőrség szeme láttára lőnék halomra a menekülteket. Ugyanakkor szintén kérdéses és megindoklandó a menedékkérők fogvatartásának a mikéntje és a lehetősége. Nem csak menekült státuszt ismer a nemzetközi jog és azon belül az Európai Uniós jog, hanem az oltalmazott fogalmát és a menedékesek fogalmát is. Mi az, hogy oltalmazott? Az, aki nem kaphatja meg a menekült státuszt, mert nem tudja bizonyítani, hogy ahonnét ő jön, ott az életét veszély fenyegette, ha marad, akkor az élete veszélybe kerül. Az oltalmazott esetében, ha nem is kapja meg a menekült státuszt, de nemzetközi védelemben részesül, azért, mert ha visszautasítanak, kiutasítanak a származási országába, akkor tehát nem a életét veszélyeztetnék vele, hanem súlyos sérelem érné. Menedékesek esetében pedig tömeges érkezésről beszélhetünk, amikor tömegesen érkeznek, és nem fér bele sem a menekülti kategóriában, sem pedig a oltalmazott kategóriába, de ideiglenes védelemre jogosult. Gyakran halljuk a Dublin szót, a 2013. júniusában megszületett rendeletet, amelynek értelmében azon államnak kell eljárnia a menedék kéremek esetén, ahova az Európai Unióba beérkezik a menekült. Tekintette arra, hogy túlnyomó részt a délkelet-európai térségből érkeznek a menekültek, és arra volt tekintette, hogy Görögország és Magyarország közötti térség, felvonulási térség az nem az EU tagja. Itt kérdéses, legalábbis vitatható beazonosítani, hogy melyik az első EU-s tagállam, ahova menekültek beérkeznek. Görös álláspont szerint igaz ugyan, hogy ők az első schengeni EU-s tagállam, ahova megérkeznek a menekültek Törökországból, de aztán el is hagyják az Európai Uniót a görög-macedón határon, és utána megint belépnek az Európai Unióba. És így ilyen szempontból kérdéses Dublin alapján, hogy most Magyarország az első, vagy Görögország az első adott menekült áradat esetében. A menekültügyi eljárás irányelve is kiemeldő ezen jogi keretek közül, amikor kimondják, hogy a menedékkérő bizonyos harmadik országba is visszaküldhető, hogyha az biztonságosnak számít. És az, hogy kiszámít biztonságos harmadik országnak, ahol egy menekültet ki lehet, vagy menedékkérőt ki lehet utasítani, azt a tagállami törvények rögzítik. Őrizetben tartani csak akkor szabad a menekült, vagy menedékkérőt, hogyha komoly veszély áll fel a szökésre. Néhány Európai Uniós menekültügyi szabályozásáról is lehetne szólni, Görögország, Ausztria, Németország esetében. Mindegyik más-más szempontból kiemelendő. Görögország 2014-ben próbálta szigorítani, az illegális migrációt kriminalizálni, büntetni, de igazából nem tudja számon kérni, nem tudja kikényszeríteni a törvényben leírtakat. Annyit tudott tenni, hogy a saját lakosait, a görög lakosokat nem kriminalizálja, nem vonja felelősségre, ha részt vesznek akár hajóval, vagy szárazföldön a menekültek szállításában. Ausztria esetében a kormányzati törekvések a tartományokkal szemben, hogy a kormányzat is a migrációs kérdésekben döntéseket tudjon hozni, fontolgatják a települési kvótát, ami kicsiben ugyanaz, mint az Európai Unió szintjén, a tagállamok szintjén. Németország próbálja az integrációt segíteni a menekülteknek, és most már a kéremezőkkel szembeni határozottabb fellépést is. Az Egyesült Királyság a 2006. évi szabályozás szempontjából próbálja rövidíteni minél rövidebb időre a menekült kéremek elbírálását, próbál minél minimálisabb ellátást biztosítani, az illegális határátlépést kriminalizálni, büntetni, és itt sem marad ki a kerítésépítés, csak éppen a francia Calais oldalon próbálják a csatorna alagutat védeni, kerítéssel, műszaki határzárral, szárazföldi úton lehetőleg minél kevesebb illegális migráns jusson be az Egyesült Királyság területére. Svédország, ahol legbőkezőbbek a menedékkérőkkel szemben, ahol a szállás, élelmezés mellett, az ingyenes nyelvoktatási tanfolyamok mellett, az integrációs tanfolyamok mellett zseppénzként 720 koronát lehet kapni naponta, azt átszámoltam, hogy jobban tudjuk értelmezni, azt jelenti, hogy a zseppénz az 720 ezer forint havonta az ő esetükben, és a szíriai menekülteknek ez automatikusan jár a tartózkodási engedéllyel. A migráció és a politikai háttér, a politika, a pártok folyamatosan szemben állnak egymás olyan szempontból, hogy ki milyen elveket érvényesít. Az emberi jogok feltétlen érvényesítése, elismerése, vagy pedig a többségi választóakarat érvényesítése. Biztos, hogy a nyilvánosság és a közvélemény szempontjából az elmúlt évhez képest jelentős változást figyelhetünk meg. A migráció fontosságát az európai társadalom, szinte nincs is olyan tagországból, ezt nem figyelték meg a közvéleménykutatások, mindenhol erősödik és egyre fontosabb kérdésnek tartják. Természetesen vannak rendkívüli események, mint például szeptember elején volt a kurd kisfiú belefulladt a török partoknál, és egy szemfüles török riporter jelenléte miatt az egész világ sajtót pillanatok alatt bejárták ezek a szörnyű képek, amely rendkívül módon megerősítette a befogadó hajlandóságot az Európai Uniós tagországaiban. Talán ilyen eredménye lesz majd a most péntek-szombati párizsi terrortámadásnak is, az pedig ugye az elutasítás oldalán eredményezheti ilyen nem várt hirtelen változást a közvélemény befogadáspárti, illetve elutasításpárti hozzáállásában. A 2015, az idei esztendő jelentős átrendeződést eredményezett a közvéleményben. Az idei év májusában az Euróbarométer, tehát a közhangulat mérésének egyik indikátora szerint a migráció a legfontosabb téma az idei évben. 2014-ben tavaly még csak a negyedik legfontosabb volt. Most már mindent lekörözött. Szinte minden európai országban ez foglalkoztatja leginkább az embereket. Természetesen a elutasításpártiak és a befogadáspártiak közötti szempontok országról országra változhatnak. Váratlan események, hogy ezt említettem, befolyásolhatják a közhangulatot. Az említett fotó hatására főként Nagy-Britániában, tehát Egyesült Királyságban és Olaszországban figyelhető meg eltolódást a befogadáspártiaknak a javára. Erősödő elégedetlenség a kormánnyal szemben, Ausztriában, Németországban ez feltűnő jelenség volt. A pártok szempontjából a humanitárius hozzáállás és a biztonsági érték alapú pártpozíciók szempontjából hozzáállás jelentette a két szélső pontot, amely általában sehol nem erősítette a kormánypártokat, és a megoldatlanság kérdése, a gyenge fellépés, a bizonytalankodás mindenhol azt lehet mondani, hogy inkább gyengítette a kormánypártokat, itt nyilván Magyarország ilyen szempontból kivétel. Általános szélsőjobboldali áttörésről nem beszélhetünk, de a radikalizálódás jelei már megfigyelhetők. Ez az a téma, ez a migrációs téma, befogadni, elutasítani, kiutasítani témakör, amely látszólag a felszínre hozhatná az Európai Uniós tagállami szuverenitást, úgy, ahogy most a párizsi események kapcsán is Európa egysége nagyon szépen nyilvánult meg a hétvégén, de itt a befogadás kérdése kapcsán, a migrációs válság kezelése kapcsán jelentős eltérések vannak az Európai Unió tagországai között, különösen azok esetében, akik tömegesen érintettek ebben a migrációban, a befogadó országok, a célországok és a frontországok közötti felfogásbeli különbségek és különbségek a megoldásban rendkívül látványosak. A visegrádi országok azok többek között, akik a befogadási kvótával annak értelmetlensége miatt szemben állnak és szembeszavaztak. A területi vonatkozásai ennek a migrációnak, amely a Földrajztudományi Intézet kutatási eredményét jelentette, néhány térképben figyelhetjük meg. Elsőként a külföldön született népesség, hiszen aki külföldön született, az bevándorló valamilyen szempontból. Azt lehet mondani, hogy minden tizedik lakos az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben külföldi lakos. Legnagyobb tömegben olyanok, akik külföldön születtek, Németországban, Franciaországban, Egyesült Királyságban élnek. Az arányukat nézzük, legcsekélyebb százalékban alig lehet kifejezni a külföldön születettek arányát a volt szocialista országokban, tehát a balti térség és a Fekete-tenger közötti térség, ahol rendkívül halvány szint mutatja, hogy a külföldről bevándoroltak kérdése az jelentéktelen. Nagyon sötét szint láthatunk a balti országok és Horvátország esetében. Horvátországnál a háborús migráció, tehát a Boszniából, Szerbiából, oda menekült horvátok jelenléte, különösen nagy a balti országokban pedig a szovjet időszakban betelepített oroszok nagy tömege, ami különösen feltűnő. A származási régió, amiről már beszéltünk, ha körbe határolnám az iszlám világ határát, akkor azt láthatjuk, hogy az Európában menedéket kérők túlnyomó része az iszlám világból származik, és a legnagyobb tömegben pedig a muzulmán világ gerincéből, kellős közepéből, a levantei térségtől a Himalájáig húzódó régió az, amely a menedéket kérők tömegeit adja, legalábbis ezen statisztika szerint, melyet 2014. januárjától idei esztendő augusztus végéig gyűjtöttünk. Ezen az ábrán megfigyelhető, hogy az 1,2 millió menedék kérelemnek körülbelül fele ázsiai, közel ötöde Nyugat-Balkánról, közel ötöde afrikai térségből érkezett. Ez a grafika mutatja, hogy a közel-keleti térség legfőbb kibocsátó országainak esetében kirobbanó mértékű a külföldön menekültként regisztrált szíriaiak száma, míg az afganisztániak 3 millió környékén stagnálnak, az irakiak száma pedig rendkívül módon csökken. Milyen útvonalakon érkeznek hozzánk? A közép-mediterrán térséghöz képest, ahonnét az Európába érkező menekülteknek már csak a negyed része éri a kontinensünket, hármelyed része Dél-Kelet-Európán keresztül, tehát a keleti mediterrán, égei-tengeri és nyugat-balkáni térségen keresztül közelíti meg álmai földjét, Németországot, Közép-Európát, illetve Észak-Európát, 2014 első fele, 2015 első fele. Az ábra magáért beszél, felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért kockáztatják itt is ebben a régióban az életüket, szigetek elérésével, azért, mert 2011-től Görögország a török határon, a szárazföldi határon kiépítette, nem is akármilyen kerítését, határzárát, ugyanezt tették a bulgárok is a szárazföldi határon, most kezdik befejezni ők egy másik, kevésbé robosztus kerítés, vasfüggöny építését valósították meg ebben a régióban, és éppen ezért kényszerülnek az embercsempészek szerencsétlen áldozataikat a tengeri úton, a szigeteken, görög szigeteken keresztül az Európai Unió az első schengeni ország területére eljuttatni. Itt láthatjuk, hogy magyar részül a határ, műszaki határzár felépítése ugyan változtatta meg a migrációt. Most már a Balkán középső területeiről, Belgrádból Münchenbe, a mindenkori legrövidebb úton, ahogy annak idején a 60-as, 70-es években a gasztárbejterek is érkeztek Törökországból, hiszen ez a út 150 km-rel rövidebb, mint ha Budapest vagy Bécs felé kerülnék, Németország felé. Ilyen szempontból ezek az események már napjaink migrációs hullámait jelzik, át a horvát, szlovén és oszták területeken keresztül Németországba. A fogadó régiók alapvetően ebben a térképen is megfigyeltük, mind a szíriaiak, irakiak, pakisztániak, afganisztániak esetében, Európa azon országai, ahol az egyfelé jutó nemzeti jövedelem 35 ezer dollár fölött van, tehát természetesen Nyugat-Európa és az Észak-Európai térség, bármilyen megoszlásba is figyelhetjük. Az idei esztendőben menedékkéremet benyújtottak esetében láthatjuk, hogy a korábbi évhöz képest a közép-mediterrán térségre nehezedő nyomás, csökkent és megnőtt a Kárpát-Balkán térségre nehezedő nyomás. A hozzánk érkezők esetében láthatjuk, hogy augusztus végéig 132 ezer migránst regisztráltak, ezek nagy része férfi, 80%-a férfi, 18 és 30 év közötti férfi, alapvetően szíriai, afgán állampolgár, és rendkívül fiatal, ahogy ezen a ábrán is láthatjuk. Itt láthatjuk a koszovai migrációs nyomás megszűnését, és a szíriai, afganisztáni, közel-keleti migráció rendkívüli növekedését. A túlnyomó része a migránsoknak 98%-a elhagyja Magyarországot, itt pedig a munkaerőpiaci beilleszkedési lehetőségek vizsgálatáról láthatunk egy áttekintés Bördös Katalin Csillagmát, Oroszon és Hárságnesnek köszönhetően, hogy igazából a magyar munkaerőpiacnak, magyar gazdaságnak kell leszámolnia ezekkel a migránsoknak, akik idei esztendőben 98%-ban szinte néhány nap után elhagyják az országot. Nagyon nagy a bizonytalanság, ilyen szempontból csak feltételezésekkel élhetünk, hogy milyen haszna lehetne a magyar gazdaságnak ezekből a hazánkon átviharzó migránsokból. Annyit lehet tudni, egyetlen támpont, hogy mit mond a 2011-es népszámlálás. Az azt mondja, hogy rendkívül csekély az olyan népesség, akinek a adataiból lehetne következtetni arra, hogy mennyire könnyű őket integrálni, milyen a munkaerőpiaci hasznosságuk. 20 ezer lakos volt, aki nem európai és fejlődő térségekből származott 2011-ben. Ilyen szempontból az ő mutatóik ennek a maroknyi pici néhány ezeres csoportnak, ebben persze vannak kínaiak, vannak arabok, afrikaiak is, a munkaerőpiaci aktivitásuk és a munkanélküliségi mutatójuk, a vállalkozói mutatójuk, szakképzettségük, iskolai végzettségük jobb, mint a magyarországi átlag. Ezt láthatjuk ezeknél a táblázatoknál is. A magyarországi átlagot munkanélküliségi ráta esetében itt a kínaiak mutatója, a közel-keleti arabok mutatója. Ezek a táblázatok arról szólnak, hogy a munkaerőpiaci integrációja ennek a rendezett körülmények között hazánkban otthonra találó, esetleg idenősülő vagy férjhez idejövő, Európán kívüli, egzotikus országból származó népesség esetében ez megoldható volt. Nagy kérdés, utána pedig a következtetésekben arra juthattunk, hogy nagy kérdés, hogy mennyien maradnak itt, mennyien kerülnek ide-vissza hozzánk, mennyi menekültet, vándorlót fognak kiutasítani Nyugat-Európából, akiknek itt jelölünk ki a későbbi lakóhelyét, és nagy kérdés, hogy azok milyen mutatókkal, munkaerőpiaci mutatókkal rendelkezhetnek majd, milyen a szakképzettségük, milyen súlyt jelenthetnek a hazai munkaerőpiacon. Úgyhogy itt leginkább a kérdőjeleket fogalmaztuk meg a jövőbeli munkaerőpiaci integráció kapcsán, hiszen nem látunk még tisztán, milyen váratlan vagy várható események fogják befolyásolni a nemzetközi migrációt Magyarország szempontjából. És napjainkban, és az elmúlt hetekben bekövetkezett események természetes módon ebben a jelentésben, mert két hete olvasható az MTA honlapján is, nem szerepelnek. Nem versenyezhetünk az idővel, az elmúlt időszak eseményei, és azzal összefüggő híradások, legújabb statisztikák sem szerepelhettek ebben a jelentésben, amely inkább egy csokorra való információ volt ezekből a témakörökből a Európa, az európai gazdasági térség felé irányuló migráció kapcsán. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket, megkíséreltem a lehetetlent, számos tarka virágból egy csokot nyújtani önök felé, hogy valamennyire egy picit tisztában lássunk a kontinensünk felé irányuló, ahogy az elején kezdtem, 700 ezer éves múlttal rendelkező migrációról, vándorlásról, akik között sok mindenki van. Menekült, jóléti vándorló, sok-sok ember, aki új hazát keres, ami nem újdonság az emberiség történetében. A magyar nép esetében sem. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen Kocsis Károly előadását. Igazán jó képet kaphattunk rövid idő alatt is a migrációs problémákról, és most nyissuk meg a vitát. Tehát azt kérem, hogy jelentkezzen, aki kérdezni vagy hozzászólni szeretne. Mivel kicsit késő van, én arra gondoltam, hogy két fordulót rendezünk, kérdésekre, hozzászólásokra, és akkor itt talán el tudjuk különíteni a fontosabb és a kevésbé fontos dolgokat. Úgyhogy akkor tessék. Mindenki mutatkozzon be, mert nem mindenki ismer mindenki.
Szarka László vagyok, a Akadémia Kutatóintézeti Főosztályvezetője. A Kocsis Károly előadásával, nagyszerű áttekintésében volt egy ábra, ami nagyon elgondolkodható, és lehet, hogy csak egy elírás történt. 450 ezer magyarországi, nem Európai Unióban született számot mutat az az ábra. Valószínűleg egy elírás, mert inkább 0,5% lehet, mint 5%.
Mindjárt odaérünk.
Ez csak egy...
Az első ábra, tehát igen. Időhiány miatt nem szerettem volna ezt taglalni. Tehát ki az, aki külföldön született? A trianoni határok következtében, akár akarjuk, akár nem, a hazánk területének kétharmada nem tartozik a Magyar Köztársasághoz. Tehát aki nem a jelenlegi államterületen született, és sokan vannak ilyenek, azok is ebben a statisztikákban vannak, de ez már a magyar-magyar viszonylatot érinti. Láthatunk viszont olyan számot is, ahol az Európán kívül születettek kategóriája látható Magyarország esetében, ott valóban egy elenyésző szám van. Ez a 450 ezer azt jelenti, hogy ennyien születtek Magyarország jelenlegi határain túl, de túlnyomó része az persze, hogy magyar nemzettársunk Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról, stb. De nemzetközi jogilag, mivel a jelenlegi államhatáron kívül születtek, hát így külföldön születettnek kell venni.
Köszönöm. Ez... Bocsánat, én azt javasoltam, hogy gyűjtsük össze a kérdéseket. Úgyhogy első kérdés, hogyha folytatod, akkor még oda tartozik.
Igen, egy, utána... ugyanehhez az előadáshoz lenne egy megjegyzésem vagy kérdésem. A klímaváltozás véleményem szerint ennek a hatása túl van hangsúlyozva. Egész egyszerűen a természeti viszonyok nem teszik azt lehetővé, hogy ilyen nagy demográfiai robbanás legyen, pláne hogyha az egyes embereknek a fogyasztási igénye is elkezd nőni. Tehát a természeti erőforrásoknak az elégtelensége az alapvető ok, és nem szükséges hozzá a klímának a megváltozása. Nem tudom, Karcsi, mi a véleményed, hogyha 2016 és 11 között volt egy éhínség, akkor miért 4-9 évvel később indul meg a migráció? Köszönöm.
Jó, köszönöm. Következő kérdés. Hát ha nincs, akkor én megkérem Kocsis Károlyt, hogy válaszoljon, és addig nyilván készülnek a kérdések.
Maradhatok ülve? Így akkor a mikrofon nem kell folyamatosan változtatni. Igen, az írásos szövegben, amelyet mindenki tanulmányozhat két hét óta, az egyes politikai, gazdasági, demográfiai tényezők után, mint egy újszerűségként, hogy ne csak a társadalmi tényezőket soroljuk fel a migrációnál ebben a térségben, hanem gondoljunk arra is, hogy a természeti tényezők, ez a elsivatagosodás, a mezőgazdasági problémák, tehát szárazságok, porviharok, amelyek zavarják a egyre inkább növekvő népesség élelmiszerellátását, ezek is figyelemmel kísérendők, nem elfelejtendők, tehát ilyen feltételes módban fogalmaztunk az írásos szövegben, hogy ezek is, de nem így az első helyen. Talán a dián nem volt szerencsés második, vagy azt hiszem harmadik helyre tettem ezt a természeti tényezőt, lehet, hogy a legutoljára kellett volna, ahogy ezt a írásos szövegben is tettük. Így, ami ki lett vetítve, talán úgy tűnhetett, hogy túlzottan nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek. Itt a 2006 és a 2009 közötti elsivatagosodási és agrármigrációkra utaltunk, amelyet a nemzetközi szakirodalom, az angol nyelvi szakirodalom is alaposan feldolgozott, és amire hivatkoztunk a tanulmányba. Így röviden ennyit merek mondani így 8 óra tájéken.
Köszönöm szépen. Tessék, ott van egy kérdés, de még mindig azt kérdezem, hogy össze tudjuk-e gyűjteni a kérdéseket.
Nem tudom, mert lehet, hogy nem illeszkedik a nagy rendszerbe. Bodnár Sándor, csak egyszerű néző. Csikán professzor úrtól szeretném azt kérdezni, hogy végeznek-e olyan kutatásokat, hogy a magyar gazdaság fejlődésére milyen hatással lehet az, hogy az Európai Uniót előbb-utóbb akár kényszerből is, de bővíteni fogják balkáni térségekkel, vagy esetleg Törökországgal. És ez ugye azt jelenti, hogy hatalmas nagy munkaerőpiac válik olcsóvá az Európai Unióba, és nagy termelési kapacitások. Köszönöm szépen.
Hát, ha nincs további kérdés, akkor megint ugyanúgy.
A jelenség, amit leírt, valóban létezik, vagy bekövetkezhet, azonban én egyelőre olyan távolinak tartom, hogy kutatási erőforrások hiányában ez nincs nálunk napirenden. Logikailag, amit elmondott, az természetesen fennáll, tehát egy olcsó munkaerő piaci beáramlása, ez Magyarország számára egy fontos körülmény lehet. Ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy ugye a gazdaságpolitikának abban az irányba kellene elmozdulnia, hogy ne az olcsó munkaerő legyen Magyarországnak a versenyképességi tényező. Mint hogy azért őszintén szemben manapság se elsődleges tényező, hiszen nálunk jóval olcsóbb távol-keleti országok ezt már megszüntették, vagy legalábbis radikálisan lecsökkentették ezt a versenyelőt. Tehát én azt mondom, ezzel meg lehet küzdeni, és megint vissza kell jutnom a legutolsó mondatomhoz, hogy az oktatás adatoknak a megfelelő szinteken történő kiterjesztése, ugye tudja a munkaerőt versenyképesebbé tenni, és hát ezáltal az országot is.
Köszönöm szépen. Akkor kezdjük meg a kérdések második körét. Hát nem látok. Akkor azt hiszem, hogy az előadók mindent elmondtak, amire kíváncsiak voltunk. Köszönöm szépen mind a kettőtöknek.